Történt pedig, hogy amikor tovább mentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait. Márta pedig sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt és így szólt. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni. Szólj már neki, hogy segítsen. Az Úr ezt válaszolta neki. Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Már Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszik el soha. Nem is veszíti el soha. Ez egy másik biblia fordítás, és szokatlan volt a szövege, de jó. Sok éve, talán 9 éve az egyik legfontosabb történetem, és sokat segített ez a történet abban, hogy elhelyezzem magamat a világban és a szolgálatban. Azon gondolkodtam, hogy egy ilyen helyzetben, amikor sorra jelennek meg az ilyen profilkép fejlécek, hogy maradj otthon, olvasd könyvet, maradj otthon, mossál kezet, maradj otthon, nézzél filmet, maradj otthon, nézzél tévét, maradj otthon, mert így tudod megakadályozni a vírus terjedését, ezt tudod tenni érte. Egy ilyen helyzetben milyen sokat mondhat ez a történet. Nem egyszerű otthon maradni, hogyha valaki olyan típusú, mint amilyen én vagyok például, aki tevékeny, szeret tenni, menni, valahol lenni, valamit csinálni, akkor ez nem egy könnyű dolog, hogy otthon maradni és tétlenül otthon lenni. Amikor korlátozva vagyok a cselekvő képességemben, vagy korlátozva vagyok abban, hogy tegyem azt, amit eddig is tettem. Ezeket mindig nehezen viseltem. Eszembe jut egy emlékem, 21 évesen, nyáron egy gyerektáborban himlős lettem, egyik gyerektől elkaptam a himlőt. És 2 hétig karanténban voltam, ami tényleg azt jelentette, hogy körülbelül így anyám hozott nekem enni szobában, de gyakorlatilag teljesen egyedül voltam. Letett az ételt, ajtón kívül maradt, és én meg ott voltam a szobában, és vártam, hogy elmúljon a himlő. Nagyon vicces voltam, úgy néztem ki, mint Shrek. Be voltam kenve ilyen zöld cuccal, hogy gyógyuljak. Nem volt túl kellemes dolog, de talán az egyik meghatározóbb élményem azért ez, mert az a 2 hét rá kényszerített arra, hogy sok dolgon elgondolkodjam, ami nem gondolkodtam egyébként előtte, viszont hosszú távon sokat változtatott az életemen. Eszembe jut egy másik emlék is, nem sokkal később, 2007-ben, eldöntöttem, hogy 2006-ban eldöntöttem, de 2007-ben indultam neki gyakorlatilag, hogy cserediákként fogok tanulni Kolozsváron, és akkor ukrán állampolgárként vízumot kellett ehhez igényelnem Csernovicban. Úgyhogy az történt, hogy hazamentem Kárpátaljára, és egy ilyen közvetítő román nemzetiségű fickón keresztül, Aknasz Latináról, valahogyan fizettünk valamennyi pénzt, és ő rendezte el, hogy Csernovicban, a román konzulátuson megkapjam a vízumomat, odaadta meg az útlevelemet, és az a helyzet, hogy én Sárospatakról február 1-én eljöttem, és március 15-én érkeztem meg Kolozsvára, tehát másfél hónap estig nem voltam sem Sárospatakon, sem Kolozsváron. Szétaggódtam magamat, hogy mi lesz. Egy ilyen fontos dolgozatot kellett írnunk Ószövetségből, és amire nagyon sok minden egyéb épült, sok kurzus épült, és azt, hogyha nem teljesítem, akkor gyakorlatilag elveszítem az évemet. Attól féltem, hogy valami nagy veszteség fog érni. Végül ezt egyébként elkészítettem, nagyon sokat segítettek egyébként a kolozsvári teológia könyvtárában az akkor a dolgozók, de másfél hónapot kénytelen voltam otthon várni arra, hogy a vízum elkészüljön, és hogy el tudjak menni Kolozsvárra, és ott tanulmányokat folytathassak. Exkurzus, ráadásul közben lejárt a magyarországi tartózkodási engedélyem, úgyhogy egy ilyen idéglenes C-típusú vízumot kellett szereznem azért, hogy átjöhessek Miskolcra, az addigra már elkészült tartózkodási engedélyemet átvenni, hogy aztán elmehessek Kolozsvárra. Szóval eléggé nagy kerülő út volt. De ami az érdekes az, hogy kénytelen voltam másfél hónapot várni és elgondolkodni. Akkor már negyedik éve a teológián tanultam, és sok időt töltöttem például a tesómmal, nyilván a családommal, a szüleimmel, meg Kárpátalján, annyit, amennyit egyébként előtte már több mint 3 éve nem, és azóta sem, igazság szerint. Emlékszem, hogy ültem, Vasalbert könyveket olvastam, sokat olvastam, beszélgettem, élveztem lényegében azt, hogy nincsen tennivaló, de ez nem volt egy olyan könnyű élvezet, egy folyamatos, állandó aggodalom volt bennem amiatt, hogy én most ezt teszem, és nem tehetem azt, ami a dolgom. Aztán később volt egy másik eset, amikor pályakezdő voltam, és eszeveszettül magas elvárásokat támasztottam önmagammal szemben, ahogy ez egyébként jellemző rám, azóta jobban megértettem ezt, de akkor még kevésbé értettem, és a második év végére annyira kimerült voltam, hogy gyakorlatilag, amikor hazamentem szüleimhez Kárpátaljára, így ilyen vitamin injekció kúrával kellett valahogyan helyrepofozni engem. Mentálisan, mert mindenféle értelemben teljesen kimerítettem magamat. És ebben az időszakban volt az, hogy meglepően váratlan helyeken ugyanez a történet bukkant fel mindenhol, és éreztem, gondoltam azt, hogy ez a történet valamit üzenni akar nekem, valamilyen üzenete van, amit jó lenne megértenem. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükséged, valójában csak egyre. Mária a jobb részt választotta, amit nem vehetnek el tőle. A jobb részt választotta, amit nem vehetnek el tőle, vagy, ahogyan ebben a fordításban van, amit nem veszít el soha. Amit nem veszít el soha. Mi is az a jobb rész, amit Mária választott? Azt mondja ez a történet, hogy Jézus lábaihoz ült és hallgatta beszédét, vagy hallgatta szavait. Szerintem az, amit nem veszített el Mária, az a kapcsolat Jézussal. A kapcsolat Jézussal, és az ő szava, amit hallgatott. Mert az maradandó, azt nem lehet elvenni, azt nem lehet elveszíteni, az megmarad. Márta meg elvileg egyébként tette a dolgát, társadalmilag értékes az, amit ő csinál, jó vendéglátó módjára sürgőt forgott a házban, hiszen vendég jött a házhoz. Mondhatnánk azt, hogy szorgalmasan végezte a munkáját, és ebből a szempontból nézve Mária hanyag, vagy mondjuk, hogy elmarasztalható emiatt a hozzáállása miatt, hogy ő meg oda telepedett Jézus lábához, és hallgatta, amit Jézus mond. De lehet azt mondani, hogy Máriának fontosabb volt maga Jézus személye, és az, hogy ő ott van, mint az a tevékenység, amit miatta végezni kell. És azt hiszem, hogy az egyik nagy állandó kísértés egy egyébként eszeveszettül cselekvésorientált szemléletmódú világban, mint amiben élünk, az, hogy a tevékenységeink elszemélytelenednek. Ez azt jelenti, hogy tesszük a dolgunkat, lehet, hogy emberekért dolgozunk, emberekről szól elvileg az, amit teszünk, de ez elgépiesedik, elszemélytelenedik, és már nem lejük benne örömünket, és már nem fontosak az emberek sem, hanem az a fontos, amit teszünk, vagy amit cselekszünk. És általában ez az, ami kiégéshez vezet, ez az, ami megkeseredéshez vezet, ez az, ami az energia elveszítéséhez vezet, azért, mert belepakolunk energiát valamibe, amiben nem lejjük örömünket, tehát nem történik meg az energia csere, azaz, hogy valamit beleadok, és abból valamit visszakapok, hanem mondhatjuk azt, hogy kötelességtudóan teszem a dolgomat, de egyre kevésbé lelem benne örömömet, és így lényegében kifogyok, nem töltődöm vissza. Szerintem a feltöltődés mindig az a helyzet, amit Mária tesz, azaz, hogy odaülni Jézus lábához és hallgatni beszédét. Olvastam egy könyvet 2-3 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, Oz Guinness az Elhívás című könyvét. Ilyen fontos könyv ez ebben a témában, nagyon régóta foglalkoztatotta az elhívás kérdése, nyilván a lelkészi elhívás kérdése, de úgy általában az elhívásnak a kérdése. És ő azt mondja, hogy ez a fajta viszonyulásmód, amit Mária tanúsít, ez a szemlélődés, a szemlélődő viszonyulásmód. Azaz, hogy nem akarom megváltoztatni azt, aminek a része vagyok, csak szemlélem, jelen vagyok benne, és lehet azt mondani, hogy ebből fakad, vagy ebből születik mindig valami. Az aktivizmusnak, vagy a cselekvésorientáltságnak az a nagy veszélye, hogy túl erős lesz az, hogy én csinálok valamit, és lényegében egy ilyen lelki erőszakosság jellemzi, mert meg is akarom változtatni azt, amit csinálok, vagy abba a hibába eshetek, abba a hitetlenségbe, vagy önhítségbe, hogy én hozom létre, én alkotom meg, én teremtem meg, és ha én nem csinálom, akkor az nem is létezik. De ez nem így van semmivel. Semmivel nem így van. A pólus másik végében van az, amikor szemlélek, látok, jelen vagyok, figyelek, részt veszek benne, és ebből a jelenlétből, vagy ebből a szemlélődésből, vagy szemlélésből születnek a felismerések. Elcsendesedni, vagy csendességet tartani, áhítattal részt venni egy áhítaton, Isten tiszteleten részt venni, ezekben mindben ez a szemlélődő mozzanat található meg, dicsőítésben, az imádságban, az Isten tiszteletben, és mindnek van egy nagyon fontos lényege, amit nagyon könnyen el lehet veszíteni a figyelmünk elől, és pedig az, hogy ez Istenről szól. A középpontjában ő van, rá figyelek, rá hangolódom, őt hallgatom, elé állok, előtte vagyok, az ő jelenlétében vagyok. Ez mind olyan dolog, amit nagyon nehéz gyakorolni, mert ez egyfajta a tevékenységektől való tartózkodás gyakorlása. Lehet azt mondani, hogy hogy tevékenység, vagy aktivizmus, bőjt. Hogyan kapcsolódik ez a jelen helyzethez, amikor azt mondjuk, hogy maradj otthon? Hát úgy, hogy az ilyen karanténok mindig arra taníthatnak meg, amiről például a bőjt is szól, hogy távol tartom magamat, vagy távol tart mondjuk a helyzetem a szokásos aktivizmusomtól, tehát valamit megvonok magamtól, vagy valamit megvonnak tőlem, és a figyelmem valamire irányulhat, amire fontosabb lenne figyelnem. Például ahogyan Mária, aki itt példában a történetben, figyelt Jézusra, hallgatta az ő beszédét, azt mondja Jézus, ő a jobb részt választotta, amit nem veszíthet el, vagy amit nem vehetnek el tőle. Egy azon dolognak a két oldala, vagy elveszik, vagy elveszítem. Elvehető, vagy elveszíthető. És a szemlélődés, vagy a cselekvésben való, a cselekvéstől való tartózkodás, abban segít, hogy felfedezzem, hogy mi az, ami maradandó érték, amit nem lehet elveszíteni, amit nem vehetnek el tőlem, mi az, ami minden körülmények között az enyém. Azt is lehet mondani, hogy a megtisztulásnak a lehetősége is, hogy mi az, ami nem én vagyok, bár azt gondoltam, hogy az identitásom szerves része, és ha elveszíteném, akkor én nem lennék már én. Nagyon sok ilyen dolog van szerintem mindannyiunk életében, hogy de, anélkül te lennél, sőt, lehet, hogy még inkább te lennél anélkül, vagy ha te azt el tudnád engedni, le tudnál róla mondani. Jobb részt választotta, amit nem vehetnek el tőle. Ez egy szükséges dolog. Ez az egy szükséges dolog. Itt egy olyan szó van az egy szükséges, ez a szükséges, ami valami olyasmit jelent, ami arról beszél, hogy nem egy kiegészítő jellegű dologról van szó, hogy van az egész, és ez kiegészíti azt az egészet, hanem itt valami olyasmiről van szó, ami nélkül az a valami nem az, ami vele. Kicsit ilyen bonyolultnak tűnik. Olyan fontos dologról van szó, annyira lényegi dologról van szó, mint a húslevesben a hús. Ha nincs benne hús, az nem húsleves. És ilyen értelemben van itt az egy szükséges dologról szó, hogy mi az, ami valóban szükséges, ami lényegi velejárója az életnek, ami lényege, ami valóban fontos, amit nem lehet elveszíteni, mert az annyira a lényeg. És a lényeghez képest minden más elveszíthető, és nem is kell sajnálni, hogy az elvész, hogy az már nincsen, mert az nem a lényeg, nem a magja annak, ami az életem, vagy az, amit teszek, vagy aki vagyok, vagy amiben hiszek az életemnek. Minden megtisztulás szerintem valami hasonlóról szól. És van olyan, hogy mi jövünk rá arra, hogy szükségünk lenne egy ilyenre, egy ilyen tisztán látásra, és van olyan, hogy az élethelyzetünk kényszerít erre, vagy a személyes életünkben, vagy lásd most ebben a helyzetben, világban zajló folyamatok. De ezt fel lehet használni arra, hogy felfogjam ezt úgy, hogy ez egy lehetőség, hogy átgondolhassam azt, hogy honnan jöttem, hová tartok, hová indultam, hol vagyok most, ki voltam és ki vagyok, és hogy én betöltöm-e azt a rendeltetést, amiért vagyok. Szerintem minden, és a keresztény hitben ezt vallom, hogy a lényeghez való visszatalálás, vagy a valódi identitáshoz, vagy a valódi küldetéshez, a valódi elhíváshoz való visszatalálás mindig ez a helyzet, ami itt Mária pozíciója, aki oda telepedett Jézus lábához és hallgatta beszédét. Ez egy annyira jelentéktelenül kevésnek tűnő dolog, hogy el sem hisszük, hogy ez fontos lenne, és mégis azt mondja Jézus, hogy ez, ami valóban fontos. Azért, mert ez egy origó, ez egy kiindulási pont. Ez egy olyan pont, ahonnan, ha mindent el is veszítettél, minden újjá épülhet. Mondhatjuk azt, hogy valaminek a magja, amiből egy új növény, egy új fa nőhet ki, akár az életet fája is. Úgyhogy maradj otthon, és telepedj Jézus lábához, és hallgass beszédét.